Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A 2025-ös költségvetés már a kormány új gazdaságpolitikájának költségvetése lesz, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, a kormány jövőre megduplázza a gyermekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel fenntartása mellett bevezetik a munkáshitelt, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat vezetnek be, a 2025-től induló Demján Sándor program részeként pedig eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben tudja a kormány segíteni a magyar kis és közepes vállalkozásokat, fogalmazott a miniszter. Gulyás Gergely kitért arra is, a 2025-ös költségvetés garantálja és bebetonozza a 13. havi nyugdíj kifizetését, a családtámogatásokat és a 21 pontos gazdasági akciótervhez szükséges garanciákat is tartalmazza. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a minisztérium a család és otthonteremtés egyszerűsítéséről szóló kormányrendeletet, ezt mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 műsorában. Koncs Zsófia közölte, folyamatosan vizsgálják azt, hogy a már hatályos intézkedéseket miként tudják egyszerűsíteni. Fontosak az állampolgári visszajelzések, és a családszervezetekkel is folyamatosan egyeztetnek, fogalmazott az államtitkár hozzátéve. Többek között azt szeretnék elérni, hogy a CSOK esetében azok, akik új ingatlan vásárlására igényelték a támogatást, azok használt ingatlant is vehessenek belőle. A CSOK pluszról Koncs Zsófia elmondta, azt is szeretnék elérni, hogy azoknak, akik igénybe vették azt, de másik lakásba költöznek, ne legyen kötelező a végtörlesztés. Az államtitkár kiemelte, adminisztratív területen is segítenék a családokat, ilyen a bejelentési kötelezettség vagy a jelzálog hitel csökkentési támogatás határidejének emelése. A kormányrendelet társadalmi egyeztetése november 20-áig tart, az államtitkár úgy fogalmazott, bízik abban, hogy sokan elmondják véleményüket. Az influenza A vírusa örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja stagnál, ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint a 45. naptári héten Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg és Budapest környéki agglomeráció településeinek egyesített mintájában volt az örökítő anyag mennyisége kimutatási határ feletti. A közlemény szerint a szennyvízben mért értékek alapján az influenza vírus továbbra is cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő 1-2 hétben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Októberben 2,5%-kal drágultak a lakások az egy hónappal korábbihoz képest, még szeptemberben még csak 0,9%-os volt a havi szintű országos áremelkedés. Éves szinten a szeptemberi csak nem 7%-ról, majdnem 10%-ra gyorsult az emelkedés üteme az ingatlan.com legfrissebb lakásár indexe szerint. Az ingatlan hirdetési portál közleménye szerint az éves drágulás az észak-alföldi és dél-alföldi régióban is meghaladta a 11%-ot, ami az országos és a fővárosi átlagnál is tempósabb emelkedést jelent. Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette, a Vármegye Székhelyek lakáspiacának adatai szerint már 10 nagyvárosban haladja meg az átlagos négyzetméter ára 600 ezer forintot. Debrecenben az élen négyzetméterenként 853 ezer forinttal. A második helyen holt versenyben áll Győr, Veszprém, Székesfehérvár és Szeged 798-804 ezer forintos átlagos árral. Ezeknek a városoknak az átlagára meghaladja egyes budapesti kerületekét is, írja az ingatlan.com. Pozitív fordulatot hozott az önkéntes nyugdíjpénztárak taglét számában a harmadik negyedév, és folytatódott az egészségpénztári taglétszám lendületes növekedése is. Az öngondoskodók eddig egy év harmadik negyedében sem tettek félre olyan magas összeget nyugdíj és egészségügyi célra, mint idén, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. A tagok összesített megtakarításainak értéke a két kassza típusban együttesen szeptember végére megközelítette a 2,2 milliárd forintot. Ez éves összevetésben több mint 349 milliárd forintos, vagyis 19%-os növekedés. Az összesített taglétszám szintén tovább bővült, 2.120.000 főt tesz ki. A nyugdíjpénztáraknál a második negyedévhez képest nőtt a tagok száma a harmadik negyedévben. Elérte az 1.040.000-et. Folytatódott az összesített vagyonlendületes növekedése, ami a negyedév végén új csúcson 2.100.000.000 forint felett volt, az éves emelkedés meghaladta 19%-ot, közölte a szövetség.
Az időjárásról.
Szombaton az éjszaka képződő réteg felhőzet, illetve köd helyenként egész nap megmaradhat, máshol többnyire napos idő valószínű, a ködös tájakon kialakulhat szitálás, ónos szitálás, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 2 és 7 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat a tanítványaim szerkesztették, nézzük az ő témáikat. Elsőként megismerhetik Ács Péter ezüstérmes sakkolimpikon történetét, aki 4 évesen kezdte a sáncolást, ma pedig már a sakkválogatott szövetségi kapitánya.
Elkezdtem a meséket és minden egyéb programot folyamatosan lemondani, csak azért, hogy több időt tölthessek a sakkal, úgyhogy kialakult ez a szerelem.
Aztán az 1956-os forradalom alatt alig 12 napig működő Szabad Szegedi Rádió történetét ismerhetik meg. Itt lesz velünk Párházi Ernő, egykori rádiós is a Széchenyi Rádióból.
Az oroszok több ezer tankkal nyomultak be Magyarországra, és ugye a Széchenyi Rádió ezt is közvetítette.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Rád nézek néha némán, az otthon visszanéz rám.
Az otthon ott lesz, ahol megáll.
Sok szíved hajt egy cseppnyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig 4 liter. Hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell.
Az otthon ott van, ameddig ellát, vak sötétben.
Nincsen út és nincs kötél sem, de milyen mégsem tévedünk. Haza jár minden emlék, az a szám. Haza vár mindent, ez all az a szám. Egy szívbe szalad sok kis ér, sok szív. Majd egy cseppnyi vér, ha messze lennél, elég lesz mindig 4 liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell, hazaértünk itt. Szíved hajt egy cseppnyi vér, ha messze lennél,
értünk, hidd el.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Öt évesen már hetente többször sakkedzésre járt Ács Péter, aki a meséket is félretolta, hogy egyre többször kergethesse madba partnereit. 17 évesen már nagymester volt, 21 évesen pedig ezüstérmet nyert a sakkolimpián, ma pedig ő a férfi sakkválogatott szövetségi kapitánya. Itt az Európa Rádióban is többször beszélgettünk vele a sakkolimpia idején, de most ismerjék meg egy kicsit az ő személyes történetét. Ács Péterrel Pap Dávid, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványon beszélgetett.
Hogyan szerettél bele a sakkba?
Édesapám tanított meg sakkozni egy családi találkozó alkalmával. Figyeltem fel arra, hogy édesapám a nagypapámmal ugye sakkozott, hatalmas csaták alakultak ki, és érdekesnek találtam a játékot. Ez 4 éves koromban kezdődött, 5 évesen már rendszeresen lejártam a paksi sakklubba edzésre, akkor még csak heti 2 alkalom, olyan hatalmas szerelemnek ezt nem nevezném, de egyre jobban érdeklődtem a sakk iránt, és érezhetővé vált, hogy a szabadidőmben is szívesen játszom partikat, és elkezdtem a meséket és minden egyéb programot folyamatosan lemondani, csak azért, hogy több időt tölthessek a sakkal, úgyhogy kialakult ez a szerelem.
Mi volt az első nyitás, amit először elsajátítottál?
Nem, őszintén nem emlékszem, de a korai repertoáromban szerepeltek ilyen nagyon furcsa megnyitások, tehát akik még a nevét sem tudom pontosan, de sötéttel, ha most pár lépést mondok, akkor E4, D6, D4-re F5, tehát ilyen nagyon extravagáns dolgokat kezdtem el játszani, aztán folyamatosan, ahogy egyre jobb lettem, és hogy elkezdtem komolyabb edzők segítségét igénybe venni, ez már ilyen nagyjából 9 éves koromtól kezdve, akkor a repertoárom elkezdett jobban hasonlítani a főbb irányvonalakhoz, és nyílt szicíliai, C3-as szicíliai, spanyol megnyitást, tehát egész komoly változatokat kezdtem el játszani.
90-es években, meg a 2000-es években nagyon sok eredmény fűződik a nevedhez, nagyon szép karrier. És hogy te hogy látnád, mikor úgymond a fénykorodban, akár a Bledi sakkolimpiára gondolva, vagy bármelyik ifjúsági versenyre, hogy érzed, hogy mennyire vagy elégedett a saját karriereddel kapcsolatban?
Elégedett vagyok, de nekem ezt egy nagyon úgymond sikeres periódusnak tekintem, mert a saját képességeimhez mérten szerintem nagy sikereket tudtam elérni. Hát azért a 20-szoros világbajnoki cím, olimpiai ezüstérem, meg számos ifjúsági érem, illetve felnőtt siker, ezek nem mindenkinek adatnak meg, még olyanoknak sem, akik ugyanúgy rengeteg energiát beletettek a sakkba, és nálam tehetségesebbek voltak, vagy legalábbis tehetségesebbnek tartották őket a szakemberek. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó volt, hogy a legmagasabb ranglista pont, amit elértem, az 2623, ez akkor a felnőtt világranglistán a 71. helyre volt elegendő, tehát nem igazán volt reális az, hogy én összemérhető teljesítményeket érjek el mondjuk Lékó Péterrel, Polgár Judittal, vagy akár Almási Zoltánnal. Ugye Rapport Richard később tört be, tehát most ott elég nagy a korkülönbség kettőnk között, úgyhogy hozzá nem mérem magam, de amúgy így az utolagos eredményei alapján nem is mérhetem. Viszont így az egész képet nézve azt mondom, hogy örülök neki, hogy összejöttek ezek az eredmények, mert ez egy sikeres karrier volt.
És hogyan lettél nagymester? Ugye ez a legnagyobb rang, amit a sakkban el lehet érni. Mi volt az a pont, amikor te megkaptad ezt a titulust?
17 évesen lettem nagymester. Ugye megvannak ennek a keretszabályai, tehát milyen teljesítményt kell elérni, úgymond nagymesteri normákat kell megfelelő versenyeken szerezni. Annak idején 3-at kellett, és el kellett érni bizonyos ranglista pontot, 2500 fölé kellett eljutni, ezeket a kritériumokat teljesítettem. Ugye 17 évesen megszereztem a címet, ami annak idején egy jó eredmény volt, de nem egy kimagasló eredmény, legalábbis világszinten. Tehát a régi ranglistákra gondolok, U18 vagy akár U20-as ranglista, azért én sosem voltam úgy az első 3-ban. Ezért is volt nagy meglepetés, amikor a 20-szoros világbajnokságot 2001-ben Athénban megnyertem, mert ott is ilyen talán valahol a 10. hely környékén indultam a startlistán.
Mivel tengeted akkor most a napjaidat? Azon kívül, hogy ugye szövetségi kapitány vagy.
Dolgozom a pénzügyi szférában egy cégnél rendesen, tehát napi 8 órás munkahely, amellett bizonyos vezetői feladatokat is ellátok az Atomerőmű Sport Egyesület csapatánál, és játszom is ugye a csapatban, ez az, ahol én Pakson nőttem föl, és 5 éves korom óta vagyok az egyesület tagja, ami már ugye jó pár évtizede, hogy így fogalmazzak, és ott persze kezdődik most már a csapatbajnokság is november első hétvégén dupla fordulóval. Ezzel kapcsolatban is vannak, hát egyrészt szervezési feladataim, másrészt meg nekem is készülnöm kell, hiszen én is játszom a csapatban. Igazából van család, ez lehet, hogy ezzel kell volna kezdeni, 2 kislányom van, tehát nem unatkozom, és természetesen minden mellett a sakszövetségi felnőtt válogatottal kapcsolatos feladatok.
Mekkora teher van a válladon, hogy ugye elvállaltad a szövetségi kapitányi pozíciót, mennyivel stresszesebb mondjuk most sakkoz, mint amikor még csak egyénként voltál benne, és nem egy egész csapatot irányítottál egyedül?
Ez emberfüggő, számomra stresszesebb kívülről nézni és irányítani mondjuk a csapatot, mint ott ülni a táblánál és sakkozni. Egyrészt jobban szeretem, tehát én ebben nőttem föl, szeretem a versenyhelyzetet, szeretem a sakkot, tehát én szívesebben ülnék ott, de az a mondjuk így, hogy szerencsés helyzet állt elő, hogy már nem vagyok elég jó ahhoz, hogy bekerüljek az alválogatottba legalábbis, és olimpián képviseljem a magyar színeket, mert szerencsére följöttek fiatalok, megelőztek, ugye végignézünk a mostani olimpiai csapaton, akik 2024-ben képviselték Magyarországot, tényleg föl sem merül a kérdés, tehát mindenki jobb játékos volt nálam, úgyhogy ilyen értelemben ez egyfajta megtiszteltetés is volt, hogy ezt a csapatot vezethettem, de szívesen leültem volna a táblához, és léptem volna 2-3-at. Azért a döntési lehetőségem megvolt, tehát itt volt Budapesten az sakkolimpia, több csapatot is indítottunk, tehát én is mentem volna abba az irányba, hogy inkább akkor a B-válogatottban leülök, oda befértem volna, és akkor mégiscsak játszom egy sakkolimpián, de úgy jött ki a lépés, hogy volt lehetőségem segíteni, tudtam segíteni a legerősebb válogatottunknak a felkészülését, úgyhogy inkább most ez volt a prioritás. Legutóbb 2022-ben úgy alakult a sors, mert az eredeti tervek ellenére, hogy egyszerűen volt a kapitány is, és játékos is a csenei sakkolimpián.
A sakkolimpiára rátérve, ugye volt 22, és most ugye 24-ben is volt sakkolimpia. 11. helyen végeztetek. Ez szerintem egy nagyon szép eredmény, ugye ahhoz képest is, hogy azért majdnem úgy volt a végén, hogy akár az első 5-ben is benne maradtok. Hogyan értékelnéd mondjuk ezt az évet? Akár a felkészülést, akár az olimpiát? Meg vagy elégedve a 11. helyen?
A 11. hely az szerintem egy tisztes helytállás. Azért nem tudom nyugodt szívvel azt mondani, hogy elégedett vagyok, mert én valóban végigmentünk azon az úton. Az élmezőnyben játszottunk, ott voltunk a legjobbak között, több rivális legyőztünk, többet érdemelt volna a csapat. A 3. helyről estünk vissza a 11. helyre, a véghajrában. Nem azért, mert a csapat rosszul játszott, hanem mert ugye olyan riválisok ellen kerültünk össze, az Egyesült Államok csapata ellen ki lehet kapni természetesen. 2 ellenfél ellen maradtunk alul, gyakorlatilag a világ 2 legjobb csapata ellen, akik egyébként ott is végeztek, aztán az első és második helyen India és az Egyesült Államok, de egy 6. helyet szerintem megérdemeltünk volna, és benne volt az utolsó spanyolok elleni meccsben, hogy akár 3-1-re, akár 2,5-másfélre legyőzzük őket. Mi jól álltunk a meccs közepén, sajnos a végén balulsültek el a dolgok, 2-2-2-2-es döntetlennel pedig visszacsúsztunk a 11. helyre, úgyhogy szégyenkeznünk nem kell, de azért ez a 6. hely és a 11. hely között most így nagy volt a különbség, legalábbis mi úgy érezzük, én úgy érzem.
Ebből erőt merítve, hogy látod, mik a tervek a jövőre nézve? Akkor ebből lehet építkezni, és akár egy még jobb helyezést elérni az olimpián legközelebb?
Igen, szerintem a csapatban benne van a potenciál. Természetesen sok minden változhat még, hiszen a következő csapat nagy megmérettetése, csapat Európa-bajnokság 2025-ben, októberben lesz, gyakorlatilag egy év van odáig, és akkor 2026-ban lesz a következő sakkolimpia Üzbegisztánban, viszont ha kicsit végignézünk a csapaton, akkor azért van potenciál és van fejlődési lehetőség, tehát csak 1-2 dolgot emeljek ki. Rapport Ricsi most elkezdett megint jobban játszani, úgyhogy most ugye a 25. környékén van a világranglistán, szerintem ő még menni fog előre. Léko Pétert most én nem tudom még teljesen biztosan, hogy visszatér-e egy pár évig, vagy mi lesz a végső döntés ezen a fronton, de ha optimisták vagyunk és azt mondjuk, hogy visszatér, akkor nyilván sokkal több ideje lesz a felkészülésre, mint amennyi a 2024-es sakkolimpia előtt volt, és így is egy nagyon szépen szerepelt ez a 2660-as teljesítmény, ez a azért elég jó volt, nyert 11-ből 9 fordulót játszott, tehát ott is azért van potenciál, végig csak egy világbajnoki döntősről beszélünk, akinek hatalmas tudása van. A Gledura Benji megy előre, és 25 éves, ő mindenképpen egy 2700-as játékos is lehet két éven belül, és bízom benne, hogy Kozák Ádám is jön föl, aki most 2600-as, de ő is 20-as éveinek az elején jár, tehát még hatalmas fejlődési potenciál van benne. Ez a csapat, azt mondanám, hogy akár az első 6, valószínűleg az első 6-ból indulna a startlistán, és nem lenne teljesen reménytelen számára egy éremszerzés sem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ács Pétert, a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitányát hallották. Az interjút Pap Dávid, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványom készítette. Önök pedig azért hallották, mert az Európa Rádió és a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszéke együttműködik.
A szívedben él, ha rád gondolok én, a holnap életre kél. Halkan ébredsz, az arcodat figyelem, álmod az ágyon, ott hagyod nekem. Csak néhány szó suttogja a neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bármiha nem akarod, úgyis belehalok, csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. Csak néhány szó suttogja a neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bármiha nem akarod, úgyis belehalok, csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. Ez egy furcsa reggel, boldog emberek, álmokkal utazom, újra csak veled. Indulok tovább, a szél tart visszatán, ébredj város, engedj közel végre már. Csak néhány szó suttogja a neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bármiha nem akarod, úgyis belehalok, csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. Suttogja a neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bármiha nem akarod, úgyis belehalok, csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcstalálkozókat rendezett múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcstalálkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, fogalmazott a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye. A versenyképességi nyilatkozatról azt mondta, az Európai Unió számtalan problémával néz szembe, és Brüsszel legtöbbször nem a megoldás, hanem a probléma része, ezért fontos, hogy legyenek olyan tagállami kezdeményezések, amelyek egész Európa érdekét szolgálják. Gulyás Gergely szólt arról is, hogy Európának az az érdeke, hogy béke legyen, és önmagában az amerikai elnökválasztás is azt hozta, hogy a békéről beszélni kell. Az Egyesült Államok mostantól a háború pártjáról a béke pártjára áll át, fogalmazott Gulyás Gergely. A költségvetés 330 milliárd forintos többlettel számol az egészségügy terén, így 3717 milliárd forint jut összességében a gyógyításra 2025-ben, ezt mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Gyermekorvosok Társasága orvosszakmai és tudományos kongresszusának megnyitóján Debrecenben. Rétvári Bence a Házi Gyermekorvosok Egyesületével közös, mintegy 650 résztvevőt számláló és csaknem 300 előadást felvonultató háromnapos esemény megnyitóján a 10 éve zajló ingyenes HPV elleni védőoltásról is beszélt, amit 425 ezer diák kapott meg eddig, szólt a Heimpár gyermekkórházban zajló fájdalommentes infúzió és a tű nélküli oltásbeadásokról, valamint a robotterápiás gyógytornáról a Betesda gyermekkórházban. A Magyar Gyermekorvosok Társasága fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a 100 éves debreceni gyermekklinikával, a 100 éves pécsi gyermekklinikával, az 50 éves gyermekneurológiai társasággal, valamint a Házi Gyermekorvosok Egyesületével. A tanácskozást az évfordulók alkalmával szervezték meg centenáriumi eseménysorozat részeként. A 2024-2025-ös tanévben a közoktatás 18%-a működött egyházi fenntartásban, 230 ezer gyermek tanul ilyen iskolában, számolt be Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes tárca nélküli miniszter az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt. Semjén Zsolt éves meghallgatásán kifejtette, ezen intézményekbe átlagosan 4-szeres a túljelentkezés. A miniszter helyettes kitért arra is, hogy hit és erkölcstant 270 ezer gyermek tanul közoktatási intézményekben, az egyházi fenntartás aránya a gyermekvédelmi szakellátásban 74%, a szociális alapszolgáltatásban 52%. A múlt héten csökkent a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írták, az év 45. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben csökkent. Csökkenést figyeltek meg Békéscsabán, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szombathelyen és Veszprémben. Stagnálást 13 helyszínen, még emelkedést sehol nem tapasztaltak. A tájékoztatás szerint a települések többségén a koronavírus mennyisége az emelkedett tartományban, míg Szombathelyen, Győrben, Szekszárdon, Kecskeméten és Miskolcon az örökítő anyag koncentrációja a mérsékelt tartományban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz eredmények alapján a koronavírus fertőzések száma a következő hetekben várhatóan tovább fog csökkenni. A novemberi kötelező gépjárműfelelősség biztosítási kampány első hetében 5%-kal többen váltottak biztosítást a tavalyi azonos időszakhoz képest. A nagyobb érdeklődést a megtakarítható összeg indokolja, közölte saját adatai alapján a Netrisk. A biztosítás közvetítő jelezte, átlagosan 3 és 20 ezer forint közötti összeget spórolhatnak meg azok, akik váltanak. A kampány első hetében a személyautókra megkötött új szerződések éves díja átlagosan 33 ezer forint alatt maradt, ez alig haladja meg a tavalyi kampányra jellemző 32 ezer forintos átlagot. Az érintett autósok a jelenlegi biztosítójuktól ugyanakkor több mint 50 ezer forintos ajánlatokat kaptak, így a személyautók esetében a mostani kampányban megkötött új biztosításokkal átlagosan 35%-ot, vagyis 17 ezer forintot spórolhatnak meg, írja közleményében a Netrisk.
Az időjárásról.
Szombaton az éjszaka képződő réteg felhőzet, illetve köd helyenként egész nap megmaradhat, máshol többnyire napos idő valószínű, a ködös tájakon kialakulhat szitálás, ónos szitálás, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 2 és 7 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, most egy történelmi időutazásra hívom Önöket. Az 1956-os forradalom egy szabad rádiót adott Szegednek. A MÁV székház pincéjéből sugárzó Széchenyi Rádió műsorából hanganyag sajnos nem maradt fent, de idősebb Pálházi Ernő a rádió egyik alapítójának és elhivatott dolgozójának visszaemlékezései alapján most megpróbáljuk rekonstruálni a rádió alapításához vezető eseményeket és a rádió alig 11 néhány napos történetét. A következő percekben hallhatják majd idősebb Pálházi Ernőt, akivel családi körben évekkel ezelőtt rögzítették visszaemlékezéseit. A ma már 94 éves Pálházi Ernőt is hallhatják majd néhány szóban az összeállítás legvégén, és itt lesz még velünk a fia, ifja Pálházi Ernő, aki visszaemlékezik majd édesapja történeteire, és a történelmi hátteret még Farkas Csaba, a Csongrád család megyei levéltár, főlevéltárosa is segít nekünk megvilágítani. A következő percekben Domokos Krisztián, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványom összeállítását hallják.
Repülünk. Ez a repülés az 1956-os magyar forradalom 10 napjának töredék története, és az azt követő viharos idők egy szelete. Az én életem egy szelete. Az én repülésem a viharzónában. Hát ez így 50 év után legyen egy mese. Mese, mely igaz volt, és azt az igaz mesét a fiamnak mondtam el, de címzettje az egész magyar fiatalság.
68 éve alapították a Széchenyi Rádió Szegedet. A rádió október 26-tól november 6-áig alig több mint egy hétig volt csupán hallható, ennek ellenére azonban Szeged városának, nem mellesleg pedig az 56-os forradalom vidéki történetének mégis egy kiemelkedő momentuma. Már csak azért is, mert Szeged volt a forradalom lángjának egyik gyújtópontja, az egyetem bölcsészkarának épületében az auditorium maximum termében kikiáltott MEFESZ megalakulásával. A Széchenyi Rádió további mementója annak a forradalmi lelkesedésnek, amely Szeged városát is magával rántotta. Idősebb Pálházi Ernő beszél.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ősz. 1956-os év ősze. Ezen az őszön lassan elfogyott lelkemben a remény. 11 éve telt el, hogy a második háborút elvesztett.
Az 1945-ös felszabadítás után keménykező, szovjet típusú diktatúra épült ki Magyarországon a Magyar Kommunista Párt főtitkárának, Rákosi Mátyásnak a vezetésével.
Ez a 11 év, ez lélektipró, hazug légkör, a kilátástalanság évei voltak. Beteges bálványimádás, az ávó figyelései, az éjszakai fekete autók pattanásig feszítették az idegeket. Megmérgezte a lelkeket.
A szovjet kezekbe átjátszott nemzeti vagyon és erőforrás okozta elégedetlenségérzés, a folytogató paranoid légkör, mint az ismeretes 1956. októberére érett be. A MÁV székház dolgozóit, akik között Pálházi akkoriban szolgálatot teljesített, október 22-én értesítették a fővárosban zajló megmozdulásokról.
Osztályfőnöki értekezletre hívták a MÁV rádió dolgozóit. Összenéztünk. Hogyan, mit találtak ki megint? Az osztályfőnök felolvasta a vezérigazgatóság levelét. Ez úgy hatott ránk, ez a levél, mint egy váratlan kobra kígyó csípése. Döbbenten hallgattuk. Fosztogató bandák támadnak fővárosunkban, több helyszínen. Rendőrségünk és államvédelmi csapataink harcba állnak. A bandák felszámolása hamarosan várható. Sajnos a menekülő fosztogató csűrhe kimenekült Budapestről és vidéki városaink felé tartanak. Elvtársak. Éberség.
Pálházi Ernő akkor már hónapok óta betegeskedett, a katonai szolgálata során elviselni volt kénytelen mostoha körülmények szövődményeként. Október 25-én is betegen feküdt az ágyában, amikor a sötétben egy autó tűnt fel a házuk mellett, ami a korban semmi jót nem jelentett.
21 óra lehetett, amikor egy autó motorja verte fel a Hajnal utca csendjét. A mai fiatalok nem tudják, mit jelentett nekünk, a mi korosztályunknak egy éjszakai autó zúgása. A fekete autó, melyek éjszakánként jöttek, és ahol amelyik ház előtt megálltak, onnan mindig elvittek valakit. Ez az autó most megállt a mi házunk előtt.
Az autóból azonban nem veszély, hanem barát ugrott ki. Molnár Tibor, Pálházi Ernő kollégája, fegyvertársa, személyes jó barátja. Molnár a forradalmi történésekről tájékoztatta szeretett barátját, a monogramjának megkettőzéséből született rádiós nevén Pepét, és arról is beszámolt, hogy az Egyetemi Forradalmi Bizottságnak a segítségükre van szükségük egy önálló rádióadó létesítésében.
Rádiózni kell. Hirtelen fölfogtam, miről van szó. Hát biztosan szükség van rám, akkor ha rádiózni kell, fölkaptam magamra az egyenruhámat. Szegény feleségem megijedt. Kérte, ne menjek, beteg is vagyok. Isten tudja, mi történik ezen az éjszakán. Tibi felkiabált, ne félj, cuka, nem lesz semmi baj, vigyázunk mi Pepére. Hát számomra így kezdődött a forradalom.
Pálháziékat a Vipont teherautó a nemzetőrök által elfoglalt rendőrkapitányságra vitte, ahol az ott található rádiót kellett volna befogniuk műsorszórásra. Azonban a készülék erre alkalmatlan volt, kis teljesítményű, de amúgy sem tudták volna, hogyan lehet kezelni. A rádió egy nagyon régi álma volt a Pálházi Ernő szavaival élve Rákosi által annyira gyűlölt Szegednek, és a forradalom is kiemelt fontosságúnak tartotta egy szabad, független rádió megvalósulását. És ekkor Pepének és Tibornak támadt egy ötlete.
Hát a MÁV rádióállomás az nagy teljesítményű, az 1 kW hatósugarú. Túllépi az országhatárt. A második világháborúban az Ukrajnába lévő gyors hadtest vasúti egységével ez az adó tartotta a kapcsolatot. Nekünk pedig minden nap többször is folyamatos kapcsolatunk volt Záhony vasútállomással, Szombathelyen, Pécsel, Kapos, hát minden, talán minden vasúti nagy csomóponttal. Felkínáltuk a forradalomnak a MÁV rádiót.
Másnap kiépítették a stúdiót, beüzemelték a rádiót. Az Egyetemi Bizottság vállalta, hogy a Szegedi Nemzeti Színház művészeit és az újságírókat is mozgósítja a műsorok elkészítésében való segédkezéshez. Ifjabb Pálházi Ernő, az 56-os rádiós fiú mesélt az elkövetkező napokról.
Beüzemelték a Szegedi MÁV igazgatóságba a rádiót, és elnevezték természetesen Széchenyi Rádiónak, ahol a 56-tal kapcsolatos üzeneteket közvetítették, elveszett családtagokat lehetett ott fölkutatni, kívánságműsor volt, kultúra, filozófia, beszélgetés, élőriport, és a forradalmi eseményekről való korrekt, elfogadatlan tájékoztatás. Aztán ennek a rádiónak egy sokkal fontosabb funkciója lett, amikor Záhonyba áramlottak befele a T-55-ösök meg T-34-esek. Az oroszok több ezer tankkal nyomultak be Magyarországra, és ugye a Széchenyi Rádió ezt is közvetítette.
Az oroszok visszafordultak. Blokád alá fogták Szegedet, a MÁV főigazgatóság épületére tankok tucatjainak csöve szegeződött.
Megállt egy orosz dzsipkocsi a MÁV igazgatóság előtt, egy apám úgy nevezi, hogy mongol, tehát volt egy kis mongol közkatona, aki azt se tudta, hogy hol van, azt hitte, hogy amerikaiakat kell, amerikánszki, és Suez, tehát ő kereste a Suez, hogy a híd túloldalán Suez van, tehát azt se tudta, hogy hol van szegény, géppisztolyos őrrel, Viponnal, vagy nem is tudom, mivel jöttek az oroszok, tankok ráirányítva a MÁV igazgatóság ablakaira az ágyúcsövek, így vitték el apámékat.
A forradalom bukása után perbefogtak mindenkit, aki a forradalommal bármilyen szinten összefüggésbe volt hozható. Ez Pálházi Ernőt is fenyegette. A börtönt csak úgy kerülhette el, hogy a MÁV-nál dolgozó főnöke előre figyelmeztette, hogy már suttognak róla, és bölcsebb lenne, ha eltanácsolná.
Apámat börtönbe vitték volna, ha nem olyan rendes a főnöke, hogy azonnal eltanácsolta, hogy azonnal föl kell mondani, mert már köpködték apámat, ugye a Ávós párti kollégák köpködték a Mávigazgatóság folyosóján is, hogy fasiszta, stb. Stb. És eltanácsolták, és intéztek neki egy állást a Malévnél, ahol nagyon jól érezte magát, és nagyon rendes emberek gyakorlatilag kimenekítették apámat ebből a szörnyű csapdából.
A rádió jelentőségéről, a helyi médiatörténetben betöltött szerepéről Farkas Csaba főlevéltárost kérdeztük. Szegednek nem volt ugye rádiója a Széchenyi Rádió előtt, ezt is Pálházi Ernő írja az emlékirataiban. Miért nem volt, vagy miért nem lehetett?
A Magyar Rádió ekkor még, már rég, ugye már a Horthy korszakban is volt, 1940 után jött a Petőfi Rádió be, második adóként, míg vidékre nem nagyon terjeszkedett. A határ közelsége miatt nem jött Szegedre. Egyetlen egy vidéki adója volt a Szolnoki, ami 1953-ban kezdte meg működését, ez vezetékes rádió volt, a Szolnok megyei községeket látta el hírekkel. Szegedre a Magyar Rádió nem telepített 1950-es években még rádióadót.
Pálházi Ernő ugye úgy fogalmazott, hogy a forradalom számára kiemelkedő fontossággal bírt egy rádióadónak a létesítése. Igen. Ez milyen szempontokból lehetett ilyen kiemelkedő stratégiai jelentőségű?
56-ban Magyarország atomjaira hullott. Nem volt a települések között kommunikáció. Sem a vonatok nem jártak például, sem a buszok, hát veszélyes volt. Éppen ezért a tájékoztatás szempontjából ez volt a legjobb, legmegfelelőbb, hogy a települések egymás között is kommunikálhassanak.
Lehetett más előnye is egy rádiónak, tehát mondjuk egy ilyen morális szempontból, vagy abból a szempontból, hogy összetartozást tudatot teremtett a szegediek között?
Hát, volt ilyen, csak attól függ, hogy hányan hallgatták.
Nem lehet tudni, hogy hányan hallgatták?
Azt nem. A MÁV rádió állítólag nagyon nagy hatótávolságú volt. Hozzá kell tennem azonban, hogy a Szabad Európa Rádió 1956-ban nagyon sok rádiót lehallgatott. Münchenből, illetve Ausztriában levő lehallgató állomásairól befogta Miskolci rádiót, Szolnokit, Záhonyit, sok mindent. Mert ugye a György meg a Szombátról nem beszélt, mert ott van a szomszédban, de Szeged Széchenyi Rádió nem volt benne. Nem érték el a Szabad Rádió hatósugarát, a lehallgató állomásait.
Hogyan nézett ki a rádió működése? Erről esetleg talált valamit?
Nézd, műszaki berendezések három helyről jöttek, részt az ember a MÁV ott volt helyben. A rendőrkapitányság elfoglalása után a rendőrségi adóberendezések is a forradalom kezére kerültek, abból is került át a rádióba. És igaz, a harmadik hely az a maga az államvédelmi hatóság. Nem a központi, hanem a Öthalmi, ahol most az egyetemi, vagy a szovjet laktanya volt, ott is volt egy ilyen zászlóaljuk, ahol még volt kommunikációs benned, és azok is átkerültek, mert azt is elfoglalták a forradalmárok. És erről áron jöttek a műszaki berendezések, feljavították, beállították, és el tudott indulni ez az adás sorozat. Kezdetben nem intézményesen, csak úgy a MÁV rádió működése közben néha bemondtak más éveket is. 26-át érnek, én úgy gondolom inkább, hogy 27-éről. Akkor azok az személyek ott voltak, akik a Pálházi említette a visszaemlékezésében, és 31-én és november elején átvette irányításukat a Szegedi Forradalmi Központi Szervezet, a Szegedi Forradalmi Nitzonács, majd Forradalmi Nemzeti Bizottságnak hívták később, november 1-től átvette az irányításukat. A rádió felügyeletét a Horváth Jenő nevezető ember végezte, színházi rendező, a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője volt, aki már csak azért is lett főnök, mert a rádióban, zömében színészek dolgoztak, akiknek jó hangorgánumuk volt, és tudtak beszélni, magyarul, jó értetően beszélni. Ugyancsak részt vett a irányításban politikai felügyelőként Kovács József. Őt kivégezték 58-ban a Forradalmi Nemzeti Bizottságban való részletére írt, ő úgy járt át, hogy előírta, hogy minden politikai anyagot terjesszenek elé. És ő elolvasta ezeket az adások, ezeket a híreket, és aláírta. Ezek az anyagok vannak meg a mi levéltárunkban, a Kovács által aláírt rádió jelentések, hogy miket mondtak be. És ugye ez engedélyezte. Nos, ott a rádióban a műszaki vezető, ez a Pálházi Ernő volt, a különféle kezdetben politikai műsorok voltak, aminek fontos bemondója volt a Marosi Ernő. Ő azért érdekes, mert 56-ba tért haza külföldről, Nyugat-Európából, a Szabad Európánál volt bemondó. Tehát volt tapasztalata. És jó hangorgánunkban volt, és ő kezdte el az adásokat szervezni, és meg bemondó is volt a rádióban, és különféle színészek, Fogarasi Mária, Boros János, Csapó János nevezett színészek segítettek neki. Ugyancsak nem csak színészek voltak a rádióban, hanem az egyetemről, itt az irodalomtudományi tanszékekről is dolgoztak, például egy Király József nevezetű adjunktus is részt vett a rádió munkájába. El is bocsátották az egyetemről 58-ban. Tehát ezek alkották, zömében politikai műsorok voltak, de volt zene, és próbálkoztak irodalmi műsorokkal, csak ugye, amit fel kell venni adás, az időigényes, meg kell szervezni, mire lementek volna a zömébe ezek az adások, akkor a rádió már befejezte a működés a szovjet csapadok támadása miatt.
A legsúlyosabb büntetés, amit a rádióban résztvevők közül valaki kaphatott, az a kivégzés volt?
Ezt pontosítsuk. A rádiót felügyelő forradalombizottsági tagok kaptak nagy büntetést. Horváth Jenő és a Kovács József, aki az ezek perbíró perben talán hallottak róla, voltak, arányag rendű vádoltak, Kovácsot kivégezték. Horváth Jenő börtönbüntetést kapott, nem is keveset. A rádióban dolgozók közül általában megúszták fegyelmi büntetéssel. A színházból küldtek el embereket, Fogarasi János, Boros János, ezeket elküldték, és elküldtünk mondani az egyetemre a dolgokat. Tehát fegyelmi büntetés. Pálházi se lett börtön, hanem csak elbocsátották a MÁV-tól.
Volt valamilyen hathatós hatása a rádió működésének a Szegeden történt forradalmi eseményekre?
Hogy november 4-én a rádió bemondta, hogy nyugodjanak meg a szegediek. Ne álljanak ellent. Ebbe volt.
Tehát, hogyha nem mondták volna be, hogy ne ellenálljanak, akkor lehet, hogy ellenálltak volna?
Lehetséges, hogy ellenálltak volna. Voltak rá készülések, de a forradalmi nemzeti bizottság úgy döntött, nem állunk ellent, és azt a rádióba bemondták. Ennyibe volt.
Hogyan néz ki a Széchenyi Rádiónak az emlékezete Szegedvárosban?
Emléktában van, csak egyedül, tehát a Széchenyi Rádió nagyon nagy emlékezete nincs. A rádiónak kellett volna valamikor a 70-es, 80-es években ezt egy kicsit propagálnia. Egy emléktában van kint, hogy hol működött, még stb. A MÁV székházban például vannak ilyen.
Ehhez gondolom a Kádár rendszernek az elhallgatás politikája tett hozzá, vagy az igen, volt az, ami elszorította az emlékezetet?
Igen. 90 után meg azért azt kell mondani, hogy ismert lett a Széchenyi Rádió neve, de mivel nem volt megtorlás, ellenük nagyon nagy megtorlás, ezért nem is nagyon maradt fenn olyan iratanyag, ami erről szólna, hogy mit csináltak.
Farkas Csapa főleveltárosnak köszönöm a közreműködést. A ma már 94 éves Vitéz Pálházi Ernő pedig ezekkel a szavakkal emlékezik meg a rövid életű, de annál felemelőbb rádiós napokról.
Hivatásból, szív szeretetből csinálom, mert otthon érzem magam köztük.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az 1956-os forradalom alatt néhány napig működő Széchenyi Rádió történetét ismerhették meg Szegedről. Az összeállítást az egyik tanítványom, Domokos Krisztián készítette.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül. Aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kék, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, 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 nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Csak az álmom a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén. Aztán napokig felém sem néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk.
Celle qui dessine le plus folle des raisons. Je suis ivre, 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 ivre de tes saisons. Celle qui dessine le plus folle des raisons.
Et je croyons, oui, mais je n'ai plus rien.